a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Országos kitüntetést vehetett át a Mátra jó szívű doktora. A Felvidéki Ház Jókai Mór előtt tiszteleg a Miskolci galériában. Július 1-től bővült a NAV gazdaságfehérítő eszköztára, hatályba lépett a foglalkoztatási jogviszonyt tisztázó eljárás. Bevált a könnyítés az alkalmazottjukat be nem jelentő vállalkozásoknál, alig néhány nappal a könnyítés hatályba lépése után egy borsodi vállalkozás már élt is a lehetőséggel. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Országos kitüntetést vehetett át a Mátra jó szívű doktora. Batthyány Stratmann László díjat vett át dr. Faragó Tibor, mátrafüredi háziorvos, a Semmelweis napi központi ünnepségen. A gyöngyösi születésű 53 éve praktizáló orvos a Mátrában dolgozott egész életében. A részletekről a kitüntetettet hallják.
Semmelweis ünnepség minden évben van. Ön egy nagyon nagy kitüntetést kapott, mégpedig egy Batthyány Stratmann László díjat. Fölterjesztették önt. Fél évszázad orvosi praktizálás után. Azért ez nem semmi teljesítményben. De mégis jött egy információ valamikor márciusban, hogy szeretnék önt felterjeszteni erre a díjra. Hogy fogadta?
Hát meglepődtem, amikor a felterjesztésről értesültem. A felterjesztés volt kórházi főigazgató, Weiss Péter igazgató tette, aminek elfogadását aztán a minisztériumból jóvá hagyták. Egy héttel az ünnepség előtt értesítettek, azóta meglepetés.
Igen. Milyen érzés volt, hogy az egész országban ön egy kiválasztott?
Ez nagyon megtisztelő volt, mert ezt a díjat ugye egy olyan szemész orvos Batthyány Stratmann Lászlót oka, tehát a kitüntetése alapítványa alapján, hogy hát ő, aki egy híres személyszorvos volt, és a kastélyában személyzeti szakrendelést indított. A személyzeti szakrendelés mellett egy gyógyszertárat is épített, amelyben igyekezett, amellett, hogy kiváló személy szakorvos volt, Bécsbe végezte tanulmányait, amellett a szegények orvosa is volt, mert akik nem tudták kifizetni a gyógyszereiket, azt ő minden hónap végén rendezte a kastélyában lévő patikában.
Nem véletlen az, hogy most már Szent Második János pápa.
Igen, Második János pápa boldoggá, igen.
Tehát ez egy nagyon magas rangú kitüntetés, ezt megállapíthatjuk. Az oklevélre a következő van írva. Az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenységéül. Én már az elején említettem, hogy közel fél évszázad, vagy több mint fél évszázada orvos. Mikor végezte az egyetemet és hol?
Én Szegeden végeztem a Szegedi Orvostudományi Egyetemet 1972-ben. Márciusában kaptam a diplomát, és akkor kerültem a gyöngyösi gyerekosztályra. A gyerekosztályon Mózer Albert főorvos úr keze alatt dolgoztam több hónapig, amikor a járási főorvos úr Cák Andor hivatott, hogy helyettesíteni ki kellene menni Mátra Szent Imrére. Pár hónapos kórházi gyakorlat után kikerültem Mátra Szent Imrére, ahol Mátra Szent Imre gajatető körzeti orvosa lettem, és ott maradtam 1976. augusztus 1-ig. Augusztus 1-én 1976-ban lekerültem Mátra Füredre, és Mátra Füreden most kezdem az 50. évemet.
A 2025-ös évet Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából emlékévvé nyilvánította az országgyűlés. A magyar próza kiemelkedő alakja több mint 100 regényt és számtalan novellát hagyott az utókorra. Munkássága és közéleti tevékenysége nemzedékeket formált. A Felvidék Ház a jeles író előtt tisztelegve megemlékezést tartott a Miskolci galériában, amelyen többek között szó volt a miskolci kötődésről és felvidéki utazásairól is. Most Mikita Gábor színházkutatót, múzeológust hallják.
Miután itt vagyunk Miskolcon és a Felvidékházban, így azt gondoltam, hogy egyértelmű, hogy ehhez a két tájegységhez való kötődés, vonzódás az, ami fontos téma lehet, hiszen az író életében, és ez két nagyon fontos helyszín volt a szívéhez, a lelkéhez, nagyon közel állt Miskolc is, illetve a Felvidék is. Miskolc ugye egyrészt a házasságkötés után nyilvánvalóan egy érzelmi kapocsot jelentett, hiszen a felesége Laborfalvi Róza, ugye Miskolc szülötte, de ennél sokkal erősebb lett az, amikor a bujdosásának az egyik helyszíne, fontos állomása lett Miskolc. Tehát úgy is beszélt Miskolcról, mint a újjászületésének a helyszíne, a második szülővárosa, fontos városa, hiszen nagy szerepe volt Miskolcnak abban, hogy a szabadságharc utáni büntető időszakot a szószoros értelmében túl tudta élni. És Miskolc számára ugyanilyen fontos volt Jókai, hiszen például, hogy maradjak a saját szakterületemen a színház történetnél, a második színházunk 1857-es átadására ő írt egy verses prológust, amit a megnyitó ünnepség elején, a díszelőadás elején a felesége Laborfalvi Róza szavalt el. Majd pedig a város első díszpolgárai közé került a leves író. Talán azt hiszem a harmadik a sorban, aki megkapta a Miskolc város díszpolgára címet, és hát megvannak a leírások, hogy a város micsoda tisztelettel, szeretettel fogadta a művészházas párt, amikor Miskolcra tértek. És másik nagyon fontos pont, amiről valahogy nem szoktunk beszélni, pedig nagyobb figyelmet érdemelne, hogy az első prózai irodalmi alkotás, amiben Miskolc szerepel, az Jókai nevéhez fűződik. A Barátfalvi Levita című regény ugyanis többek között Miskolcot is leírja, bemutatja, tehát a regénynek egy fontos helyszíne a városunk. Ez az első olyan regény, amiben Miskolc megjelenik. A sor aztán persze folytatható, és hát több olyan írása is van egyébként, novella, amiben Miskolc, illetve a közvetlen környezet, Zsolca például megjelenik, tehát nem csak emlékezett a városról, vagy nyilatkozott Miskolcról, de nagyon nagy szeretettel írt is rólunk. És egy nagy kérdés, hogy egy fantasztikusan izgalmas életműt hagyott ránk Jókai, tulajdonképpen nagy mesemondóként ő volt az, aki megszeretette a regény olvasást az országgal, de hát tudomásul kell vennünk, hogy ezek ugye egy 200 évvel ezelőtt született embernek az írásai sorai, azóta nyelvileg már nagyon-nagyon messze jutottunk. Ráadásul ugye latin kifejezésekkel, német kifejezésekkel, idegen kifejezésekkel gazdagított ez az életmű. Tehát azt gondolom, hogyha felnőtt ember levesz egy Jókai regényt a polcról, akkor bizony igencsak kell lapozgatni egy szótárban, vagy ha szerencséje van is olyan kötetet vesz kézbe, akkor a jegyzetekben, hogy melyik kifejezés és mit jelent. Tehát ez kétségtelen, hogy ez egy nagy probléma, hogy a szókincs jelentős része az ma már nem egy élő szókincs, illetve annyira felpörögtünk, hogy egy több oldalas útleírás, tájleírást felnőtt szemmel is nehezen olvasunk. Tehát egy diáknak abszolút érthető, hogyha ez egy nagyon nehéz nyelvezet, miközben a történet és egy-egy mondatfüzér, szófüzér persze meg tudja ragadni a olvasót.
Bevált a könnyítés az alkalmazottjukat be nem jelentő vállalkozásoknál. Alig néhány nappal a könnyítés hatályba lépése után egy borsodi vállalkozás már élt is a lehetőséggel, és kérvényezte a NAV-tól, hogy lekerülhessen az alkalmazottjukat bejelentés nélkül foglalkoztatók listájáról. Ennek részleteit dr. Paskujné Pivkó Mónikától hallják, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referensétől. Július 1-től bővült a NAV gazdaság fehérítő eszköztára, hatályba lépett a foglalkoztatási jogviszony tisztázó eljárás. A részletekről dr. Paskuiné Pivkó Mónika kommunikációs referenst hallják.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal célja nem a bírságolás, hanem a munkavállalók érdekében a foglalkoztatott jogviszonyok rendezése. A NAV szolgáltató jelleggel már 2021 novemberétől rendszeresen felhívta az érintett munkáltatók figyelmét a feltárt eltérésekre. Annak ellenére, hogy 2025. július 1-től lépett hatályba a változás, a NAV még ad időt az önkéntes teljesítésre. Érdemes tehát minden munkáltatónak megvizsgálnia, hogy minden járulékbevallását, minden foglalkoztatásra irányuló bejelentését teljesítette, mert még a nyáron megindulnak azok az eljárások, amikor a hivatal már szankcionál. Ha a munkáltató a felhívástól számított 15 napon belül nem rendezi jogszerűen munkavállaló jogviszonyát, vagy nem teljesíti a járulékbevallást, a NAV alkalmazottanként 100 000 forint mulasztási bírsággal sújtja a foglalkoztatót. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok kapcsán a munkáltatónak be kell jelentenie a munkaviszony kezdetét, megszűnéskor pedig annak a végét. A bejelentési kötelezettség mellett a foglalkoztatás időszakára főszabályként járulékbevallást is kell adnia. A munkáltatóktól kapott foglalkoztatotti bejelentéseket az adóhatóság folyamatosan összeveti a benyújtott járulékbevallásokra. Így kerülhetnek felszínre az eltérések. Az eltérések pedig egyrészt adódhatnak abból, hogy a jogviszony végét nem jelenti be a foglalkoztató, másrészt pedig abból, hogy nem nyújt be járulékbevallást. Sok esetben nem szándékos adózói mulasztás eredményezi az eltérést, hanem ez csak egyszerű figyelmetlenség. A NAV az átláthatóság és az adótudatosság további növelése érdekében az újfajta, a mulasztás 100 000 forintos bírsággal sújtó eljárások megkezdése előtt az indulásról külön sajtóközleményt ad majd ki. De a szigorú szankció elkerülése miatt célszerű már most megkezdeni a dolgozó jogviszonyok rendezését.
Most az időjárásról. Északnyugat felől újabb felhőtömbök sodródnak fölénk, melyekből az éjszaka második felétől az ország nyugati, északnyugati felén kétharmadán kialakulhat eső, zápor, egy-egy zivatar is. Az északnyugati-nyugati szelet több helyen kísérik élénk lökések. A hajnali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 16-án. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Fekete Gábor, Grunda János és Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. A szilvásváradi Ménes Gazdaság az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem akadémia birtokborai közül választott bort. A Nemzetgazdasági Minisztérium 13. alkalommal hirdette meg a nyári diákmunkaprogramot. Putnokon is kezdetét vette a diákmunkaprogram. A Dériné Fesztivál július 16-a és 20-a között várja az érdeklődőket Sátoraljaújhelyen. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
A szilvásváradi Ménes Gazdaság az idén hivatalos borai közé az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem akadémia birtokborai közül az Egri Bikavért választotta. A lovak, a borászok és a borok is diplomaták, de lovat nem ajándékozhatunk reprezentációs céllal partnereinknek, fogalmazott humorosan Cseri Dávid, a szilvásváradi állami Ménes Gazdaság ménesigazgatója, aki hozzátette. Ez a bikavér lesz ebben az évben a Ménes Gazdaság ajándéka partnereiknek. Mi előzte meg ezt a választást?
Hál' Istennek eléggé aktívak a nemzetközi diplomáciai kapcsolataink, de országon belül is nagyon sok vendéget köszönhetünk, és úgy éreztem, hogy egy olyan reprezentációs ajándékra van szükségünk, amely egyrészt a régiót is bemutatja, és ránk is egy jó emlékkel emlékezteti, aki hozzánk egyszer is látogatóként érkezett, és hát ezért esett a választás, hogy a Ménes Gazdaságnak egy bort választanánk, amelyet árulnánk is a kereskedelmi egységeinkben, és mivel most már több mint 3 éve együttműködési partnerségben vagyunk az egyetemmel, ezért nem is volt kérdés, hogy elsőként mely borászatot válasszuk.
És akkor konkrétan melyik bort választották?
Természetesen így első nekifutásra az Egri Bikavért, nem a superior, hanem az úgymond normál változatát. A főborász úr, Molnár Ádám, ő ellátogatott hozzánk az összes létező borával az Akadémia Pincészetnek, és akkor igazából a kollégáim, a vezetőség, ezzel a 7-8 emberrel szavaztuk meg demokráciába kvázi, hogy melyik bor legyen a következő egy évben a Ménes Gazdaság bora.
Névjegykártyaként tekintünk az akadémia birtokra és a borokra. Igazán büszkék vagyunk rájuk. Fogalmazott Váci Kálmán Zoltán, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektor helyettese. Kiemelte, a partnerségi esemény egyúttal az agrárkulturális együttműködés elmélyítését is jelképezi a két intézmény között. Az Állami Ménes Gazdaság az egyetem akadémia birtokának a borából választott egy bikavért, úgymond az évborának. Az egyetem szempontjából mi ennek az üzenete, jelentősége?
A Ménes Gazdaságra és általában a partnereinkre, mint stratégiai partnerekre tekintünk. Nagyon különleges ebben a találkozásban, hogy a régiónak két meghatározó és ikonikus terméke, illetve lehetősége találkozik, ugye az Egri bor, illetve a szilvásváradi lovaskultúra. Ez különleges keretet biztosít abban, hogy az együttes megjelenésünkkel hogyan tudjuk egymást támogatni és erősíteni mind a kettőnknek az adott munkájában. Ez akár a delegációknak a kölcsönös fogadása, ugye erről beszéltünk korábban, hogy hogyan tudjuk megmutatni a régiónkat és magunkat, de hogy ettől függetlenül az együttműködés mélyebb, hiszen számtalan olyan oktatási terület van, mihez kapcsolható ez az együttműködés. Gondoljunk itt akár a turisztikai megközelítésre, vagy akár a rekreációs megközelítésre, lovas turizmus, egészség turizmus tekintetében. Nagyon fontosnak ítéljük ezt az együttműködést, és ez nagyon hatékonyan kapcsolódik ahhoz a célkitűzésünkhöz, ami az egyetem és a régió cégei, vállalatai, intézményei közötti kapcsolatfejlesztési és kapcsolatépítési stratégiánkat jelenti.
A Nemzetgazdasági Minisztérium 13. alkalommal hirdette meg a nyári diákmunkaprogramot. Ez esélyt teremt a fiataloknak, hogy a szünidőben dolgozva keresethez jussanak. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében közel 3200-an élhetnek a lehetőséggel. A részletekről Kocsis Lászlót, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetőjét hallják.
Mindenképpen elmondható, hogy nagy népszerűségnek örvend a program. Az elején azért nehézkesen indult ez, hisz idegen volt mind a munkáltatóknak, mind a diákoknak az, hogy ilyen tömegben és ilyen formában lehet foglalkoztatni és dolgozni egyaránt. De az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre népszerűbb, sőt, a tavalyi évben már azzal küzdöttünk, hogy létszámhiány van, tehát pontosabban nincs hely elég, és ezért tavaly is olyan intézkedéseket hoztunk, hogy minden diák, aki megkeresett minket, annak tudjunk segíteni, és az idejében is megtettük ezeket a lépéseket, hiszen a Nemzetgazdasági Minisztérium az ugye 3200 diák foglalkoztatására adott forrást a vármegyénknek, amihez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal plusz forrásokat biztosít, így ez a létszám várhatóan a 4000 főt is el fog érni. Mind a kettő terület népszerű. Az első pillér az az önkormányzati, illetve az egyházi jogi személyiséggel rendelkező intézmények, illetve természetesen az önkormányzatoknak az intézménye is. A gyerekek foglalkoztatásának a nagy része az itt valósul meg természetesen. A Vármegye 229 településén mindenhol van lehetőség egyébként nyári diákmunkát igényelni, hogyha esetleg az adott önkormányzat nem tud foglalkoztatni, akkor más településen is lehet dolgozni a gyerekeknek. A második pillér az a mezőgazdaság, turizmus, vendéglátás, illetve az erdőgazdálkodás területe. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a mezőgazdaság felé a gyerekek érdeklődése egy kicsit csökken. Elmentünk inkább a turizmus vendéglátás irányába, a nagyvárosokba, decentrumokba, centrumokba, ahol fürdők vannak. Ezek a legnépszerűbb foglalkoztatók, illetve munkahelyek a gyerekek számára. Az önkormányzatoknál összesen 6 órás foglalkoztatásra van lehetőség. A versenyszférában 8 órás foglalkoztatásra is van lehetőség. Annyi különbség van, hogy míg az önkormányzatoknál a 6 órát a 100%-os finanszírozásban meg tudjuk oldani, addig a versenyszférában a 8 órából a 75%-át lényegében a 6 órás foglalkoztatást finanszírozzuk meg a munkáltatók részére.
Putnokon is kezdetét vette a nyári diákmunkaprogram. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
Most már évek óta tartjuk a diákmunkát, és vállaljuk be a város, viszont a következő van, egyre nehezebb, mert egyre többen vannak. Most már nem tudunk senkit 2 hónapra foglalkoztatni, sőt meg 1 hónapra sem, 3 hétre vesszük fel, és így 2 turnust tudunk csinálni nekik. Hál' Istennek elég sokan jelentkeznek, tehát remélem, hogy mindenki megfelel a saját munkahelyén, tehát ahová lesznek a mentorok mellé beosztva. Hát egyet itt most komolyan kell venni, mert hogyha valaki ezt nem veszi komolyan, akkor sajnos kiesik ebből a rendszerből, és akkor tudunk felvenni helyett olyat, aki nem fért be eddig a csapatba. Viszont jó öröm számomra az, hogy azért Putnokon ennyi fiatal és ennyi diák szeretne a nyári időszakban dolgozni. Vannak visszatérőek, például a kertészetben már van olyan, aki harmadszor jön vissza, mert szeretett ott dolgozni, és meg is állta a helyét, és jól is csinálja. Tehát rengetegen jelentkeznek, egyre komolyabban is kell venni ezt a diákmunkát, hiszen most is már csak 3 hétre tudjuk őket foglalkoztatni, mert annyi a túljelentkező. Viszont szeretik a gyerekek, sőt nem csak ők, ha maga a mentorok is, hiszen az segítséget nyújt nekik is. Letelik ez most július végével, és akkor augusztusban indítjuk a másik csoportot.
Végül Csipkés Istvánt, a Putnoki Városgondnokság igazgatóját hallják.
Akik itt lesznek majd, azoknak ugye első tűzvédelmi és munkavédelmi oktatáson kell részt venniük. Aztán egy-két gondolatot kell szükséges volt a munkavédelmi képviselőnkkel is, hogy tájékoztatott. Ugye tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az előkészületi munka jó fázisban van. Hát a munkavégzés az több irányú lesz, a kertész, hollóház, bátori kertészet és bányaterep, és én ezt gondolom, hogy összességében nem lesz rossz a diákoknak, hát nyilván dolgozni kell, mint mindenütt. Aranyosak a gyerekek, nagy lendülettel vannak most még egyelőre, de bízok benne, hogy jó fog sikerülni újra a diákunk, amit a kormány a több éve támogatásra biztosított minket. Úgyhogy én ezt nagyon, nagyon kedvelem, örülök.
Elkezdődött a Dériné Fesztivál a Zemplén fővárosában, Sátoraljaújhelyen. A július 16-a és 20-a között megrendezendő ötnapos programsorozat számos érdekes zenei és kulturális programmal várja az érdeklődőket 12 helyszínen. Szamosvölgyi Péter polgármester úgy fogalmazott, a térségben élők úgy várják a fesztivált, mint a karácsonyt.
Olyan, mint a karácsony gyerekkorunkban, elkezdjük visszaszámolni a napokat. Ahogy kezdődik a fesztivál, mindig és egyre többen kérdezik meg immár 5. alkalommal, hogy lesz, nem lesz, milyen lesz, hány napos lesz, hol lesz. A kérdésekre egyszerű választ tudunk adni, hiszen tradicionális, mint a katolikus mise. A celebráció nagyjából ugyanolyan mindig, és kiszámítható is egyben. És amikor a Felvidéket említettem, ezt azért mondom, mert Újhelyt a Trianoni határ ketté választja. Az én házamtól, az én lakásomtól 200 méterre már Szlovákiában vagyunk, és ott is magyarok élnek Zömében, és őket is érdekli a Dériné Fesztivál, és hát várják, ők is és mi is, minden évben egyre gyarapodó közönségszámmal. Szerintem a tavaly éven 5 és 10 ezer fő között lehetett a nézőszám, megbecsülni nem tudjuk, hiszen a programok 99,9%-a ingyenes belépőt jelent, azzal a hangsúlyjal, ami az apostoli hitvallása a fesztivál vezetésének, hogy mindenkinek a kultúrát mindenkinek. Rengeteg értékünk van. A Zemplén az egy csodahely. Kiváló boraink vannak, nagyon szép látnivalóink, és a történelmi turizmus, kastély, várturizmus mind-mind az attrakciós turizmussal rendelkezésre áll. Hiszen átadtuk tavaly a Nemzeti Összetartozás hídját, ami a világ leghosszabb függőhídja, 723 méter. De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a kultúra jelen van, nem csak 5 napon keresztül, de dominánsan 5 napon keresztül. És nem győzöm megköszönni azt az akaratot, azt az elszántságot és azt a forrásteremtést a minisztériumtól is természetesen, hogy ez megvalósulhatott. És még egy gondolatot befejezésül, a mi életünk olyan, mindnyájunké, hogy reggel fölkelünk és hajtunk estig. Kis pihenés, néha egy kis ebédidő, vagy az se, majd este valami lesz belőle. És az én időmre nem mindig jut. Sem egy óra, sokszor még 10 perc sem. Márpedig anélkül lehet élni, de minek? Megteremti ez az 5 nap nagyon-nagyon sok embernek az én időt, amikor nem a munkájával, adott esetben még csak nem is a családjával foglalkozik, hanem saját magával, és átadja magát annak a kulturális örömnek, amit lehet, hogy ekkora mennyiségben, ilyen rövid idő alatt amúgy nem tudna megteremteni. Hiszen 260 kilométerre Budapesttől, 80 kilométerre Miskolctól, a Miskolci Nemzeti Színháztól, ez nem mindenkinek adatik meg. De ilyenkor igen. És ez innentől kezdve szellemi kikapcsolódás is, szellemi táplálék is, és feltöltődés is.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Rómában már készülnek a jubileumi ifjúsági zarándoklatra. A jubileumi ifjúsági zarándoklatot július 28-a és augusztus 3-a között rendezik meg Rómában. Az evangelizáció dikasztériumának közleménye szerint több százezer résztvevőt várnak a világ minden tájáról a szentévi programra, amelynek csúcspontja augusztus 2-án szombaton a 14. Leó pápával tartott virrasztás, illetve augusztus 3-án vasárnap a Szent Atya által celebrált Szent Mise lesz. A Szentév hivatalos honlapján már elérhető a többnyelvű Vademecum, amely útmutatást nyújt a Rómába utazó fiataloknak. Emellett július eleje óta információs pont működik a Vatikán közelében, ahol segítséget nyújtanak a felmerülő kérdések és kérések esetén. Fiatalok és idősebbek együtt zarándokoltak a Miskolci Egyházmegye kegyhelyére július elején. Az Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága szervezésében 50-an vállalkoztak a 8,5 kilométeres út megtételére, Szikszóról Sajó Pál falára. A zarándokút akár egyedül is bejárható, QR-kóddal elérhető tartalmak segítik a lelki utazást. Az zarándokút a két település között nem túl hosszú, de egy 100 méter magas emelkedőn átvezet. Idén az ifjúsági iroda és Fedor Péter atya vezetésével szentévi zarándokúttá alakították, 7 keresztet állítottak fel az út mentén. Július 10-e és 13-a között rendezték meg az idei Eger-Szalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. Ez volt az első alkalom, hogy a lelki erőművet hosszú ideje éltető piarista szerzetes pap, Kerényi Lajos nem tudott személyesen részt venni a programon. Vizi János főegyházmegyei ifjúsági referens, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora tartotta a nyitó előadást, miután elmondta, a 98 éves Kerényi Lajos atya egészségi állapota miatt nem tud részt venni a találkozón. A remény zarándokai mottóról elmélkedve úgy fogalmazott, korunk emberének mindennél nagyobb szüksége van a reményre, aminek egyedüli forrása Jézus Krisztus. A nyitó előadást követő csendes elmélkedést a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Ciszterlánc népi együttes koncertje követte. A nyitó szent mise előtt Kerényi Lajos atya videóüzenetét tették közzé, melyben Lajos atya az 1982 óta megrendezett találkozók erejéről, erőteréről beszélt, s a tőle megszokott módon buzdította a fiatalokat Krisztus követésére. Ternyák Csaba egri érsek örömének adott hangot, hogy a technika segítségével különleges módon jelen tudott lenni a program elindítója. Szent beszédében az Ószövetségi Olvasmány József történetén keresztül szólt a remény üzenetéről. Akkor tudjuk megérteni a lényeget, ha József szavaira figyelünk. Én vagyok József a ti testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most már ne bánkódjatok és ne rémüldözzetek, hogy engem eladtatok, mert azért küldött ide az Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Nem akart bosszút állni, próbálta értelmezni élete kulcsát, hogy mi volt Isten szándéka az ő szenvedéseivel. Ternyák érsek hozzáfűzte, Isten célja az volt, hogy testvérei és családjaik életben maradjanak. Személyes tanulságunk az lehet, hogy azt kell keresnünk az életünkben, amit József is keresett. Mit üzen nekünk Isten azáltal, amit átélünk? Azt üzeni, hogy semmi sem történik véletlenül, mondta a főpásztor.
Bár csak mi is felismernénk, hogy milyen nagy ez a reménység, amely a Krisztusban való örök életet, a vele való közösséget és a vele való dicsőséges újjászületést jelenti. A mi reményünk ugyanis nem apró cseprő kívánságokra irányul, nem kisbetűs remény, hanem életünk legalapvetőbb, egzisztenciális kérdéseire adja meg a választ, amely kérdéseket mi is, mint a mai ember általában szívesen elnyom magába, majd később foglalkozunk vele. Az élet legalapvetőbb egzisztenciális kérdései a bűn, a megbocsátás, a csalódás, és életünk legnagyobb kérdése a halál. Mi lesz velünk a halál után? Van-e örök élet? Ezek az igazi nagy kérdések. És Isten életünk eseményeink keresztül ebbe az irányba vezet bennünket, és tereli gondolatainkat az ő szándékaira, hogy felismerjük, mi miért történik velünk. József megtalálta a választ. Azért küldött ide, hogy Isten, ide az Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mi megtaláltuk-e már, akár életünk egyetlen eseményére is a múltban a választ, ami akár örömet, akár bánatot okozott nekünk, hogy miért engedte azt meg az Isten, vagy miért ajándékozott meg vele. Mi volt az Isten célja azzal? azért küldött ide, hogy életben maradjatok. Szintén Pál apostoltól tudjuk, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Szent Pál már korábban is tanúságot tesz a feltámadásról, amikor így ír, ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek sem. Mit tehetünk hozzá ehhez? Aminek nincs értelme, az a hűtlenség. Hűtlenség a családhoz, hűtlenség Krisztushoz, az ő egyházához. Mi viszont tudjuk, hogy Krisztus feltámadt, ezért van értelme a hűségnek, van értelme a hitnek, van értelme a szent évnek, van értelme szent misére járni, szentségekhez járulni, imádkozni. Van értelme keresztény módon élni.
A nyitónap programja szentségimádással zárult, melynek során közbenjáró imát is kérhettek a résztvevők. Az egerszalóki találkozó második napján Kósede plébános a település melletti tóvízén ringatózó csónakból mondta el tanítását a vízhez zarándokló fiataloknak. Elmélkedésében elsőként Máté evangéliumából a vihar lecsendesítésének történetét elevenítette fel. A délután során Michele Gervasoninak, az Egri Bazilika káplányának tanúságtételét hallgatták meg a résztvevők. Ezt követte a bűnbánati liturgia, melyet Holló Gábor, a bazilika másik káplánja vezetett, majd a jelenlévőknek lehetősége nyílt a szentgyónásra. Kósede atya az esti szentmisében boldog Carlo Acutis szavait idézte, miszerint az eukarisztia és a szentmise egy csodálatos autósztráda, ami repít bennünket az Isten felé. A Szent Mise után az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem színpad jóvoltából Molnár Ferenc az Ibolya című darabját tekinthették meg a lelki gyakorlatozók. A második nap is szentségimádással zárult. A szalóki találkozó programjának utolsó előadását Vitális Gábor szalézi tartományfőnök tartotta, s ő mutatta be Egerszaló Kármelhegyi Boldogasszony búcsúi Szent Miséjét. Homíliájában a szűzanyáról, mint minden lelki élet segítőjéről beszélt. Elmondta, a lelki élet nem csak imádságokból, hanem konkrét, irgalmas cselekedetekből is áll. Mindannyian ültünk azon a bizonyos fán, melyen Zakeus várta, hogy Jézus Krisztus ránézzen, vagy vágytunk arra, hogy egyszer végre meglássuk a csodát. Jézus most sokkal közelebbről jön, ő az, aki lehajol hozzánk és gyógyítja sebeinket. A szív a döntések helye, a szívben dől el, hogy ki vagyok, tette hozzá a szalézi tartományfőnök. A Szent Mise végén Vizi János ifjúsági referens megköszönte az önkénteseknek és valamennyi segítőnek a munkát, Sternyák Csaba egrieseknek a program támogatását. A főpásztor üzenetét tolmácsolva meghirdette a 2026-os szalóki találkozót, melyet július 16-a és 19-e között tartanak majd a következő évben. A Veszprémi Főegyházmegye történelmének egyik legáldottabb eseményére készül. Szeptember 6-án boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, a hitvalló vértanút, akinek életpéldája ma is útmutató minden Krisztus követő számára. A lelki felkészülés egyik ajándéka a Bódi Mária Magdolna tiszteletére írt himnusz, amelynek eléneklésére felhívást tett közzé a Főegyházmegye, melynek beküldési határideje augusztus 20-a. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésre hívják fel a figyelmet a győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincseinek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a. A Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökség környezet- és természetvédelmi táborának résztvevői gondozták Vitéz Nagy Sándor törzsőrmester sírját az Alamegyei Karmacson. A karbantartás végeztével Vodics Péter, a Katolikus Tábori Püspökség papnövendéke tartalékos hadnagy mondott megemlékező imát. Keresztúri Zoltán alezredes, a Nagy Sándor nevét viselő zászlóalj parancsnoka kiemelte, a katonák bemutatták a fiataloknak a hadisír gondozás jelentőségét, és azt, hogy az elhunyt hősökről való méltó megemlékezés hogyan kapcsolódik a jelenlegi területvédelmi feladatokhoz. Egy évre elegendő higiéniai papírterméket, papírtörlőt, zsebkendőt, szalvétát és toalettpapírt adományozott a Vajda Papír, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat által támogatott rászoruló gyermekek számára. A több 10 millió forint értékű adomány több mint 6000 gyermek szükségletét fedezi legalább egy esztendeig a Máltai Szeretett Szolgálat intézményeiben, óvodáiban, iskoláiban, a nevelőszülői hálózatban és a Máltai Sportegyesület programjában a hátrányos helyzetű térségekben. Szeretettel várják a kedves híveket a 8. debrői gitárnapokra július 18-a és 20-a között. A program Csáky András Liszt Ferenc díjas gitárművész koncertjével kezdődik, melynek helyszíne az aldebrői római katolikus templom lesz július 18-án 19 órától. Másnap július 19-én Szurdyi Gergely gitárművész koncertje lesz a feldebrői római katolikus templomban 19 órától. Július 20-án 19 órától a gitárnapok gitárzenekarának és résztvevőinek koncertjére várják az érdeklődőket. Vezényel Fellegi Dávid gitárművész. Ennek helyszíne Aldebrőn a római katolikus templom. Az idei évben dr. Seres Borbál a gitárművész mesterkurzusára is lehet jelentkezni. A kurzusokon az aktív és passzív részvétel is ingyenes. A belépés minden programukra ingyenes. Margarita Valappilla nővér és Manfred Huber atya vezetésével augusztus 4-e és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Nagykállóban. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik. Idén először el tudnak jönni Kelet-Magyarországra is. Az időpont augusztus 4-e és 8-a között lesz, a helyszín pedig Nagykálló. Jelentkezni a lelkigyakorlat.nagykállókukac@gmail.com e-mail címen lehetséges. Szeretettel várják a híveket a második krisztusi szeretet napjára, Torna Szent Andrásra, augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés és előadások lesznek a program részei. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes temploma és benne freskók közül kiragyogó több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Fehér József technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Eddigi pályafutása legjobb eredményét ért el az uszonyos úszó junior világbajnokságon a debreceni Dobos László. Nagyszerűen szerepeltek az olaszországi világbajnokságon a spiritese kungfu versenyzői. A nyíregyházi Jakab Máté szövetségi kapitány irányításával és a nyíregyházi nevelési pap Klaudiával a soraiban hibátlan teljesítménnyel zárta a bukaresti Európa-bajnoki selejtezőt a magyar 3x3-as női kosárlabda válogatott. Új kültéri röplabdapályát adtak át Nyíregyházán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Eddigi pályafutása legjobb eredményét érte el az uszonyos úszó junior világbajnokságon a debreceni Dobos László. A VB-n a magyar válogatott tagjaként a görögországi Csiosz szigetén egy ezüstérmet szerzett. A 17 éves sportoló elmondta, a 4x100 méteres mix gyorsváltóval egyedüli debreceniként állhatott fel a dobogó második fokára, emellett szintén váltóban egy ötödik, míg egyéniben 50 méter gyorsúszásban egy hetedik helyet szerzett. Nagyszerűen szerepeltek az olaszországi világbajnokságon a nyíregyházi spiritese kungfu versenyzői. Szilágyi István elnököt hallják.
A valamikori bérelt tornateremből indultunk, és 94 óta saját edzőterembe. Most a létszámot, hogyha tekintem, akkor egy közel 100 fő gyakorol nálunk rendszeresen, folyamatosan hétfőtől péntekig. Napi 3 foglalkozásunk van, délután 3-tól, fél 5-től, este 7-től, korosztályos bontásokban, egészen úgy, hogy a képesség alakításától a versenyzésig minden szegmensétől eljük fel a sportnak. Az elmúlt évtizedekben rengeteget változott a világ, és az, ami mozajlik ebben a digitális világban, azzal nagyon nehéz versenyezni. Amit tudunk, az, hogy saját élményű mozgáson keresztül egy olyan speciális módszertan és gyakorlatilag egy fizikális, mentális, érzelmi szinkron állapotot hozunk létre, amelynek eredményeképpen az emberek egyszerűen felszabadultan ilyen flow típusú állapotban érzik magukat a gyakorlás folyamán is. Ennek megvan a módszertan a gyerekkortól egészen szép korra bezárólagig. És akkor megteszünk azokat a lépéseket, hogy bevonunk modern eszközöket. Nálunk a foglalkozásokon a blaze spottól kezdve kell mondjam, fény reakcióidő mozdul a gyorsaság mérésére alkalmas játék, ami nem csak játék, hanem gyakorlatilag élversenyzők is használják, mert valós visszajelzést ad arról, hogy mi a reakcióidő észlelési küszöb, és lehet nagyon szépen fejleszteni. Ütéseket, rugásokat lehet rajta gyakorolni, futó mozdulatokat vagy futásokat. Gyakorlunk úgy, hogy vannak mobil EEG-ink, agyhullámokat mérünk gyakorlás folyamán, akár ilyen mentális gyakorlatok, légzés, relaxáció, stresszoldás, vagy könnyed harcművészeti mozgások során is mérünk érzelmi stresszt, illetve van teljes testes mozgáselemzésre alkalmas ruhánk, X-Sense 3 ilyenünk, és gyakorlatilag igyekszünk kombinálni a modern technológiát és az abszolút olyan típusú hagyományokat, ami akár a kungfu gyökerei, bezárólag egészen a sporttudomány a legfrissebb dolgaiig egy ilyen szegmens felölelni. És így alkotni egy olyan izgalmas, úgymond közeket, amiben azt gondolom, hogy hasznos, jó és értékes tartózkodni.
Szilágyi István beszélt a kiemelt versenyekről is.
Ugye nyilván országos bajnokság, magyar bajnokság, ahol részt tudunk venni elsődlegesen, illetve most ugye volt egy nagy csere nálunk, hogy a korosztályos váltások azok mindig érintenek bennünket, és akik felnőnek, gyakran elmennek az ország másik területére. Most van egy olyan feltörekvő nemzedékünk ismételten, akivel nemzetközi porondon most már másodszor megmérettettük magunkat nagyon szép eredményekkel, és gyakorlatilag a magyar versenyeken túlmenően van egy World CK nevezeti szervezet. Ugye, mint általában a sportszövetségek vagy a világszervezetek, a kungfuban is több nagy szervezet létezik. Ez az egyik olyan szervezet, aminek el tudjuk érni, úgymond a versenyeit. Perugia, nem közel, 1500 kilométer, de egy nagyon nagy versenyt csinálnak, egy háromnapos rendezvény, 1150 résztvevő volt most is. És gyakorlatilag megtették azt, hogy olyan szintre lebontották kategóriákra a kungfut, hogy mindenkinek adott esetben 7-8 kategóriában is van indulási lehetősége. Ez nekünk hihetetlenül jó a gyakorlás miatt. A Spiritnek akkor voltak legeredményesebb versenyzői, amikor nagyon sokat versenyeztünk. És összekapcsolódott az edzésmunka és a versenyterhelés természetesen. 10 fő fölötti létszámmal voltunk, ami azt illeti, és korosztályban úgy, hogy két felnőtt versenyző, többiek gyerek, illetve ifjúsági korosztályban versenyeztek, és az egy nagyon rangos, magunk számára elérhető megmérettetés. Szilágyi István már például volt olyan kategória, hogy 37 indulóval mért össze a tudását. István már most váltott korosztályt, tavaly Kína eredményes tudott lenni, most is nyert, és több első helyezést is hozott, illetve második, harmadik helyezéseket, de például az említett kategóriában negyedik lett, ha jól emlékszem, ami hihetetlenül nagy eredmény. Aztán, hogyha nézzük a versenyzőket, Kőrös Olivér, egészen, hogy mondjam, az a típusú gyerek, aki rengeteg munkát beletesz, csendben van, és abszolút bíztunk benne, és messze túlszárálta a reményeket. Tehát több kategóriában első helyezést tudott elérni. Van egy ifjú hölgyünk, a Berecki Lili, küzdelemben első lett, illetve hát ilyen nagyon bátran helytállt, és igazán szép reményekkel teli, ahogy a pályafutása indul. Tavaly volt kint velünk ő is, a bátyja szintén eredményesen versenyzett, hozott dobogós helyezéseket, Szilágyi Ágnes Lilla. Ő 8 évesként kategóriájában tudott eredményes lenni, érmeket hozott. Gyakorlatilag mindenki, aki elindult, bizonyos területeken tudott érmeket elérni, de ezeket a statisztikákat kevésbé tartom, úgymond magam számára lényegesnek. A befektetett munkát nézem, illetve azt a fajta helytállást, és amit tanulunk a versenyből, hogy hová kell mennünk tovább ahhoz, hogy még inkább eredményesek legyünk.
Elárulta azt is, melyek a következő időszak legfontosabb feladatai.
Ugye most még vannak edzéseink délutáni foglalkozások keretében, napközis táborokkal indultunk el. Itt is általános képességfejlesztés, harcmészetekkel foglalkoznak, illetve akadálypályától kezdve sok természetbe töltött idő, légzés, relaxáció, táplálkozástól tanulnak a gyermekek, tehát egy teljesen felöleljük azt a fajta palettát, ami a mozgás életmód és egy ilyen minőségi életalakításának a lehetősége már a gyerekkortól kezdve is. És több napközis táborunk van, aztán indulnak majd bennlakásos táboraink is, tematikusan, korosztályosan lesz versenyzői táborunk, amivel elkezdjük alapozni az őszt. Szeptember végén indul az országos bajnokság, tehát nagyon hamar van a következő versenyünk, úgyhogy muszáj a nyarat is végig dolgozni.
Jakab Máté szövetségi kapitány irányításával, a nyíregyházi nevelésű pap Klaudiával a soraiban hibátlan teljesítménnyel zárta a bukaresti Európa-bajnoki selejtezőt a magyar 3x3-as női kosárlabda válogatott. Az együttes kijutott a szeptemberi koppenhágai kontinens tornára. Jakab Máté szövetségi kapitányt hallják.
A magyar válogatott, az 5-5-ös válogatott nem szerepel Európa-bajnokságon, így az 5-5-ös klasszikus válogatottból is tudtam szemezni egy kicsit. Ez a nyár, ez kimondva, kimondatlanul igazából a próbálgatás éve. Ez még nem számít bele az olimpiai selejtező programjába, az olimpiai pontgyűjtés programjába, így ezen a nyáron tudunk kísérletezni, így az 5-5-ös válogatottból is választottam játékosokat. Teljesen 0 kilométeres volt Lelik Réka, aki még soha nem játszotta ezt a játékot, illetve az amerikai honosított játékosunk Yvonne Turner is most ismerkedett meg a sportág alapjaival, de gondolok itt Mányoki Rékára is, aki teljesen rookie-ként, újoncként érkezett ebbe a rendszerbe. Szerintem mindannyian nagyon jól helytáltak, de természetesen ezt a társaságot, ezt a brigádot azért meg kellett erősíteni némi tapasztalattal, olyan játékosokkal, akik már korábban játszották a 3x3-as kosárlabdát.
A nyíregyházi nevelésű pap Klaudia egy év kihagyás után tért vissza a félpályás játékhoz.
Azt kell mondanom, hogy egy 3x3-as rutinróka, és azt gondolom 3x3-as legenda is, nagyon-nagyon sok mindent letett már ebben a sportágban az asztalra. Az első perctől kezdve rutinjával és tehetségével vezette ezt a brigádot, és most az Európa bajnoki selejtezőn is mentális vezére volt ennek a csapatnak. Nagyon örülök, hogy visszatért a sportágba, hiszen volt neki egy éves kihagyás. Itt a sikertelen olimpiai selejtező után úgy döntött, hogy nem biztos, hogy akarja folytatni ezt a részét az életének, de nagyon örülök, hogy itt most új alapokra helyezve ezt a kapcsolatot visszatért a sportághoz.
A magyar válogatott 4 mérkőzést játszott Bukarestben, és mindannyiszor győztesen hagyta el a pályát.
Az első mérkőzés nehezebben indult, az első mérkőzések mindig is nehézkesek a magyar válogatott, az összes magyar válogatottnak, amíg így felvesszük a ritmust, kicsit próbáljuk megtalálni önmagunkat, de igazából ott utána egy jelenlegi kvalitású görög csapat ellen utána magabiztosan nyertünk. A szerbek elleni találkozót mondanám még egy kicsit nehezebbnek, hiszen ott a fizikalitás elképesztő módon érvényesült, de összességében 9 ponttal nyertük a mérkőzéseinket, amely egy 21 pontos találkozókon ugye azért nagyon nagy különbség.
Új kültéri röplabdapályát adtak át Nyíregyházán a Bem József általános iskolában. Az egészséges életmódra és a sport szeretetére nevelés támogatása érdekében A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága 20 millió forinttal támogatta a sportpálya kialakítását. Szabó Tündét, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Sportért felelős államtitkárság támogatta 20 millió forinttal. Ez azért is fontos, mert ugye a sportot tudjuk támogatni, illetve a sportágat tudjuk népszerűsíteni. Ugye nagyon erős a női röplabda sport itt Nyíregyházán, ugye sportos város vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy most már több létesítmény is megtalálható itt az iskolában, hiszen az utánpótlást adja, úgymond az iskola. És ugye látható, hogy vannak akár kézilabda pályáink, akár belső tornaterem felújítás itt a Bem József általános iskolában. Ahogy jönnek az igények, úgy próbáljuk ezeket teljesíteni. Ugye van egy rekordtán, ahol tudnak futni a gyerekek, tudnak atlétizálni. Ez is fontos, ez egy alapsportág. Nagyon közel van az úszoda, most már Nyíregyházán minden sportág megtalálható, illetve a létesítményei.
Végül Balogné Mester Éva igazgatót hallják.
Ez egy olyan rendezvény, ahol a gyereknap, a sportnap, a DÖK programok, a családi nap egyesül, és nagyon sok szülő van itt a mai napon velünk együtt. Nem sokára érkezik három ugrálóvár még, itt van egy extrém trail pálya, a szülők főznek, sütnek, gyerekeknek különböző programok vannak, sportprogramok, kézműves programok, kulturális program is lesz ma, úgyhogy ma egy felhőtlen napot szeretnénk eltölteni közösen a gyerekekkel és a szülőkkel, és a pedagógusokkal.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.